Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi úrunktól. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, a mai ünnepünknek, vízkereszt ünnepének igehirdetési alapigéjét, megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének 60. fejezetében, az első verstől kezdve a következőképpen. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Emeld föl tekintetedet, és nézz körül. Mindnyájan összegyűltek, és már jönnek hozzád. Fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák. Ha majd látod, örömre derülsz, újonkva repes a szíved. Özönlik hozzád a tengerek kincse, a népek gazdagsága hozzád kerül. Ellep a tevék sokasága, midján és éfá állatai. Mindnyájan sábából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicső tetteit hirdetik. Ámen. Foglalunk helyet. Kedves testvérem, az Úr Jézus Krisztusban mindig szerettem az élet dolgain gondolkodni, mindig szerettem a filozófiát, és ifjú koromban foglalkoztatott az a kérdés nagyon, hogyha az van a menetrendbe írva a vonaton, buszon, hogy 10 óra 50 perckor indul, akkor az mit jelent pontosan? Az, hogy 50 perc 00-kor, vagy 50 perc 30-kor, tehát ez egy elég tág fogalom, hogy 10 óra 50 perckor, hiszen ahogy egyre nagyobb lettem, rájöttem, hogy a magyar viszonylatokban ennek viszonylag kis jelentősége van, hogy percekben hogyan gondolkozunk. Addig, hogy éppen nem olyan régen olvastam egy nyugat-magyarországi vonat utastájékoztatást, amely már úgy hirdette, hogy a körülbelül ekkor érkező vonat körülbelül ennyit percet késik. Tehát nem is, nincs már meg az sem, hogy mikor érkezik, hanem hogy körülbelül mikor érkezik. Hát azon gondolkodtam, hogy mi Magyarországon azért meg vagyunk edzve, nem csak ezen filozófiai kérdéseken való gondolkodáshoz, hanem hát általában ugye a késésekhez. Nem annyira különleges az, aki vonattal közlekedik, vagy busszal. Hát nem tudom, a busszal régen közlekedtem, de vonattal szoktam menni. Hát az, hogy 10 percet késik, az olyan, mintha nem is késne. Tudjuk, hogy Japánban 2 perc késésért már leváltják a vezérigazgatóját a vasútársaságnak, de hát Magyarországon még egy pár évet várni kell talán. Talán 2024-es év elhozza számunkra ezt a pontosságot, de erről nem vagyok meggyőződve. Azon tűnődtem, hogy hozzá lehet-e szokni a késésekhez. Mert valószínűleg, hogy mindegyikünket 10. alkalommal is ugyanúgy föl tud az bosszantani, hogyha nem időben történik valami, hogyha nem jön az a vonat, hogyha késik az a vonat. És ezen gondolkodtam, hogy vajon a hitünk dolgaiban Jézus érkezésével, Jézus ígéreteivel is vajon így vagyunk-e? Hogy Jézus azért beszél arról, hogy el fog jönni, beszél arról, hogy meg fog érkezni, és tulajdonképpen 2000 éve várjuk. Mondjuk Jézus nem mondta azt, hogy konkrétan mikor fog, tehát ennyivel előrébb vagyunk, mint a MÁV menetrend, tehát nincsen ennek menetrendje, nem tudjuk, mikor fog jönni, tehát folyamatos készültségben vagyunk, bármikor itt lehet az Úr Jézus Krisztus, bármikor visszajöhet hozzánk, de gondoljunk bele azoknak az embereknek az életébe, akik ott várják Jézust, ott a megszületése előtt. Vagy Ézsaiás próféta, onnan még 500 év, 600 év telik el, amíg Jézus megszületik. Tehát ezek hatalmas idők. Tud-e egy nép évszázadokon keresztül arra várni, hogy megtörténjen a messiásnak a megérkezése? Nincs gyötrőbb, mint várni valamire, amit tudom, hogy meg fog történni, de nem tudom pontosan, hogy mikor. Mert a vonat jó, hát 10 perc, 20 perc, 1 óra, de valamikor el fog érkezni. Ha más nem, akkor a következővel lehet menni. De az, hogy az én életemben mikor történnek meg dolgok, hogy én az életemben mikor vannak az Isten által rendelt idők, hát ezek olyanok, hogy ígéretünk van, de nem mindig tudjuk, hogy ez hogyan fog megtörténni, hogyan fog beteljesedni, mit fog Jézus tenni az életemben. Várni arra, ami már elindult, de még nem érkezett meg. Ma annyian várnak erre a fajta szabadításra, amit Jézus nekünk ad. annyian élnek a világban még mindig úgy, mintha Jézus nem jött volna el, mintha nem lenne reménység, mintha az Isten fénye nem a miénk lenne. Annyian élnek olyan fajta megkötözöttségben, amire mi tudjuk, hogy mi a válasz, amire mi tudjuk, hogy Jézussal, ezen a krízisen, ezen a nehézségen Jézussal át lehet lendülni, túl lehet lenni. Olyan szívesen beszélnénk erről az embereknek, hogy Isten ebben segít neked. Egy Isten fényével máshogy látod a világot. Olyan sokan élnek úgy, hogy mintha Jézus még nem jött volna el. Mint hogyha még mindig várnánk a megváltóra. Persze alapvetően sokat élünk a sötét világban. Sokat. És vágyunk mindannyian a szabadításra. És ahogyan már talán pár alkalommal így megfogalmaztam, hogy nagyon sok ember persze ezt nem úgy fogja megfogalmazni, hogy milyen nagy lelkesedéssel várok az Istenre. Az már egy félsiker, az már az útnak a jelentős részén túl van az az ember, aki azt tudja mondani, hogy én várok az Istennek a szabadítására. Ott már megvan az Istennek a terepe. De az emberek többsége azt fogalmazza meg, hogy vágyom a kiszámíthatóságra, vágyom a szépre, vágyom a biztosra, vágyom a hosszú távúságra, hogy ne holnapra kelljen gondolkodni, hanem tudjak tervezni évekre előre. Mi, akik itt vagyunk, mi, akik valahogyan Isten közelében éljük az életünket, mi, nekünk erre van egy szavunk. Az, hogy vágyunk az Istenre. Mert Istenben mindezek a dolgok megadatnak nekünk. Isten fényében mindezek a dolgok világossá válnak. Persze várunk, persze vannak rendelt idők, amikor jobban ideje van, amikor kevésbé van ideje, de tudjuk, hogy meg fognak történni, amit Isten megígért nekünk, az úgy lesz. Sokszor eszembe szokott jutni a rendelt időkről az, hogy az a példa, illetve az a történet, a Betesda tavának a története, amikor 38 éven keresztül ott az a szegény ember várja, hogy fölkavarodjon a víz. És várja, hogy valaki bevigye, és nem viszi be soha senki, és aztán végül Jézus meggyógyítja őt. Sokszor eszembe jut erről a történetről, hogy miről szól ez? Arról szól, amiről Ézsaiás is ír. Hogy van olyan idő, amikor Istennek az ideje van. Van, amikor az Isten gyógyít, van, amikor vigasztal, van, amikor csodát tesz. És van olyan idő, amikor nekem erre várnom kell. Mert hogy ezek nincsenek azonnal. Ezek nem történnek meg azonnal. Bármennyit imádkoztatok bizonyos dolgokért, ha Isten nem látja, elérkezettnek rá az időt, akkor az nem fog megtörténni. Nincsen állandóan lehetőség a csodák megtételére, vagy nincsen állandó lehetőség a csodák kikérésére az Istentől. Tehát imádkozhatok én gyógyulásért, kell is imádkoznom. Imádkozhatok én az Istennek a világosságáért, kell is imádkoznom. De vannak olyan idők, amikor sötét van. És vannak olyan idők, amikor fölkavarodik a víz, és látom, hogy az Isten ott van, és valamit csinál, és csodát tesz. És mindenki ugyanígy van ezzel, hogy várjuk a gyógyulást, mindannyian. Várjuk a feloldozást, várjuk a szabaddátételt. De mi a különbség egy Krisztus fényében, ha már vízkeresztnél vagyunk, Krisztus fényében megmerítkező ember és egy más ember között? Hát az a különbség, hogy Krisztus fényében élve tudunk erre várni. Aki nem az Isten közelében él, az azt mondja, hogy na teszek egy próbát, na imádkozom az Istenhez. Drága jó Uram, gyógyítsd meg az édesanyámat, gyógyíts meg engem. Tegyél így csodát, vezess, mutass utat, nem tudom. Ha nem történik másnap csoda, arra a következtetésre jut, hogy ez az egész nem is igaz, hogy ez egy mese, hogy ez egy kitalált történet, vagy ha kellő intelligenciája van, akkor arra a következtetésre jut, hogy a kereszténység ez egy hierarchikus rendszer, egy hatalomgyakorlási eszköz, pedig nem így van. Az Istennek idejei vannak. Az Isten van, amikor csodát tesz, van, amikor küldi a megváltót, van, amikor megy a csillag, van, amikor követik a csillagot, megáll egy hely fölött, és van, amikor nincsen csillag. Van, amikor nem történik ez meg, és várni kell rá. Ez az ige, ez a ragyogásról szól, ez a fénynek az ünnepéről szól, de ez nem az a fajta ragyogás, amit a világ művel, amit a világ ad. Mert a világ is ragyog, hát végig lehet sétálni itt a Főtéren, Szabadság téren, Kossuth téren, ragyogott, hát már novembertől ragyogott az egész tér. Most már lekapcsolták. A szilveszterkor volt még egy nagy fölkapcsolás, hát akkor tűzijáték, meg minden, és amint ezek a világi fények kialszanak, mi marad utána? Hát mérhetetlen sötétség, üresség, űr. Mondjuk most még egyelőre jó az, hogy ilyen üres a Főtér, én nagyon szeretek most már is sétálni, mert nincsenek emberek, hát olyan szellős lett, de látszik, hogy az emberek elmentek. Ez nem az a fény, ami a mi fényünk. Az Istennek a fényét, azt nem mi csináljuk, az Isten fényét, azt befogadjuk, azt kapjuk, az olyan, mint egy ablakon beszűrődő fény, hogy nekem egy feladatom van, húzzuk el a függönyt. Húzzam el a függönyt, hogy bejöjjön az Isten fénye. Ez az én feladatom, ezt kell nekem megtenni. És hogyan kapjuk meg ezt az isteni fényt? Hogyan jutunk el az isteni közösségre? Hát ez az ige, olyan gyönyörűen egyfajta folyamatot ír le. Gyönyörű, az első verstől kezdve, 6 verset olvastam föl, egy gyönyörű folyamat. Az, hogy az első versben csak arról van szó, hogy rád ragyog az Isten dicsősége, te magad részesülsz belőle. Szó sincs arról, hogy a másik emberre mi történik. Szó sincsen arról, hogy a házastársaddal mi történik. Szó sincsen arról, hogy a várossal mi történik. Te vagy a központban akkor. Rád ragyog az Istennek a dicsősége, az Istennek a fénye Ézsaiásnál. Először csak tőled, feletted van ott az a fény. És akkor megyünk tovább, az van itt, hogy észreveszik a többiek, hogy ott nálad ott van ez a fény. Királyok jönnek, kincseket hoznak. Oda gyűlik hozzád mindenki. Mert látják, hogy ez a fény, ez nem az a fény, ami az adventi vásárokat kivilágítja, hanem ez az a fény, ami meleg, ami jó, ami az Istentől van. És akkor, ha oda jönnek hozzád, és te tovább tudod adni, akkor ez a fény, ez mindenkié lesz. Olyan ez az ige, ez a folyamat, mint amikor este hazaérkezünk. Amikor kinyitjuk, előveszük a kulcsomunkat, kinyitjuk a zárat, belépünk és az előszobába, először csak az előszobába kapcsoljuk fel a villanyt. Sötét van az egész lakásban, de az előszobában ránk ragyog a fény. Ez a hazaérkezésnek az első lépése, az előszoba. Hát mindenkinek van előszobája. Még talán annak is, aki egy szobás lakásban lakik. És aztán, ahogy megyünk beljebb, fölkapcsoljuk a konyhában, legalábbis nálam ez a valahogy, nem tudom úgy fölkapcsolni a nappaliban a villanyt, hogy először a konyhában ne kapcsolnám föl, tehát megyek tovább konyha, és akkor a végén eljutunk a nappaliba. A végén eljutunk az otthonunkba. Eljutunk arra a helyre, ami a miénk, ami az otthonnak a belseje, ami az otthonosságot adja, ami a fő szoba. Kelj fel, tündökölj, mert eljött a világosságod. Világosságot hoz, népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Emeld föl tekintetedet, és nézz körül, minnyájan összegyűltek, és már jönnek hozzád. Ez az ige, ez rólunk szól, ez az ige, ez arról az emberről szól, aki otthonra talál az Istennél, aki hazamegy. Hogy mit jelent hazaérkezni? Hát pontosan ezt jelenti, hogy először én hagyom, hogy rám ragyogjon az Isten fénye. Hazaérkezem, leveszem a cipőmet, nem lehet utcai cipővel bemenni. Ott a bejáratnál, amikor Istenhez hazamegyek, ott kell hagyni a koszt. Ott kell hagyni a kabátot, ami a hideg ellen, a zord tél ellen, a világ ellen védett engem. Le lehet venni. A koszos cipővel nem fogunk bemenni. De aztán nem állok meg, hanem beljebb megyek, és a hitemben sem állok meg az előszobában. Én abban a különleges helyzetben vagyok, hogy én szemben vagyok a gyülekezettel. Csak János lelkész úr tud velem hasonlóan arról beszélni, hogy néha itt, amikor állunk az oltárnál, gyakran látjuk azt, nem gyakran, de előszokott fordulni, valaki bejön, benéz, kimegy. Azon szoktam gondolkodni, hogy mi történhet ebben az emberben, hogy bejön, mire számít, hogy nincsen semmi, vagy miért megy ki? Miért nem ül egy kicsit be? Miért nem jön bejjebb? Vagy csak megnéz, hogy föl van a kapcsolva a villany, hogy milyen rendezvény van. Tehát az előszobáig nagyon sokan bejutnak. Lelki értelemben is. Az előszobába könnyű bejutni. Hány és hány olyan ember van, aki az előszobáig bejut? Akire rá ragyog Ézsaiás 61. Rá ragyog az Istennek a fénye. Ott van az előszobában. hú, micsoda nagy dolog. Esetleg még be is jön, beépül a gyülekezetbe, elkezd járni, és aztán 3 hét múlva sehol eltűnik, nem látjuk sehol. És nem is tudjuk elérni, mert nem tudjuk a telefonszámát, nem tudjuk megkérdezni, hogy mi mondtunk valami rosszat, vagy túl hideg van, vagy nem tudom, nem vagyunk szimpatikusak neki. Tehát, hogy nagyon sok ilyen ember, ilyen, nagyon sok ilyen testvérünk van, aki elindul az Isten útján, de az előszobánál tovább nem jut. Pedig beljebb kell menni, mindig beljebb kell menni. Amikor Jézus arról beszél, hogy evezetek, amire vessétek ki a hálótokat, jó, mélyen, akkor erről szól, hogy bemenni, meríteni, mélyet kiemelni, mélyről venni, mert ott van a lényeg. És akkor egyre beljebb megyek, az Isten házában van konyha. Az Isten házában táplálkozom, lelki értelemben, testi értelemben, úrvacsorát veszek magamhoz. Az előszobában sokakat beengedünk, én beengedem a gázúra leolvasót, a villanyúra leolvasót, de a nappaliba már kevesebb ember jut be. A gázúra leolvasót nem hívom be a nappaliba, hogy beszélgessünk az élet nagy dolgairól. Mert az nem annak a helye. Mert ott történik, ott vannak a sebezhető dolgok, ott van az én életem, ott vannak a mélységek. És erről van szó, hogy én akkor lakom Isten házában, hogyha oda bemegyek. Ha nappali, az Istennek a nappaliába tudok állni, nem az előtérben. Ott hideg is van egyébként, az előtérben nincsen fűtés. Ott hideg van. Itt van jó idő. Itt elől a padokban, itt van padfűtés. Régen csináltam azt, hogy csak az első padokat fűtöttem fel, és akkor ezzel ültettem előre a gyülekezetet. Mondtam, hogy hát csak ez van fölfűtve, és akkor mindenki előre. Szóval ez az Isten fényében való élet, hogy ott élek, ott vagyok benne, és akkor a másik ember azt fogja mondani, milyen szépen él ez az ember. Hogy honnan van ennyi ereje, honnan van ennyi vigasztalása, hogy annyi minden éri az életben, és hogyan tud ezeken így túllendülni. Nem könnyen, de túl tud. Honnan van bátorsága, honnan van vigasztalása, honnan van ereje megbocsátani ilyen embernek, mint az, aki őt bántotta. Ha a másik ember ezt észreveszi rajtam, na akkor az a biztos jele annak, hogy az Isten fénye elkezdett ragyogni. Rám ragyogott, és én továbbadom. Ahogyan tanultuk, aki tud vezetni, első órán megtanultuk látni és látszani. Az Isten fénye ezt adja nekem, látok. Látom, mi hol van, nem megyek neki semminek, vagy aminek neki megyek, azt is tudom, hogy miért mentem neki. És látszom. Tudom, hogy látnak engem. Azt gondolom, kedves testvérek, hogyha sötétség van, hogyha úgy tűnik, hogy hát most éppen a világ az nem ott van, hogy ragyogna olyan sok minden, vagy nem igazi fényen ragyog, akkor nekünk a feladatunk a ragyogás. Hogyha a világban az van, hogy azt tapasztalom, hogy hát így sincsen szeretet, ott sincsen szeretet, akkor nekem kell nagyon szeretni. Akkor nekem kell nagyon Isten ügyét képviselni. Azon törtem a fejem, hogy lehet az, hogy magát kereszténynek való kontinensek, országok, bármiről beszélhetünk, emberek úgy tudnak gyűlölni, ahogy tudnak gyűlölni. Hogy lehet az, hogy valaki azt mondja, hogy én úgy szeretem az Istent, hogy odaadnám az életemet érte, de hazamegy és dédelgeti a konfliktusait, a sértettségeit, dédelgeti magában a mindenféle bánatát, és kire haragszik, kire neheztel. Hát hogy lehet így továbbadni a fényt? Hogy lehet úgy továbbadni valamit, ami bennünk is sötétség? A világ ragyogni akar. Mindenki ragyogni akar. De valószínűleg, hogy a világ ragyogása, a hatalomra törekvő embernek a ragyogása, az nem más, mint a sötétségének az elfedése. Nincsen más tradíció, kedves testvérek. Azt gondolom, hogy ahol fölragyog az igazi világosság, ott teljesen lényegtelenné válnak ezek a dolgok. Ahol Isten fénye ott van, ott egyszerűen nem lesz jelentősége annak, hogy én miért neheztelek a másikra. Nem lesz jelentősége annak, hogy én kit gyűlölök, kit utálok, kivel van bajom. Nem lesz ennek jelentősége. Ahol még jelentősége van, ott az annak a biztos jele, hogy ott valami homályos az Isten fényében. Én szeretném ezt ilyen nagyon egyszerűen és nagyon plasztikusan látni. hogy ahol felragyog a szeretet, ott elmúlik a gyűlölet. Ahol Isten fénye van, ott már az én fényemre nincsen szükség. Szerintem ez ilyen egyszerű. És tudom, hogy a világ nagyon bonyolult, meg tudom, hogy mindennek van 100 oldala, meg tudom, hogy minden kérdésre van 500 válasz, de Jézus szavaiból én ezt az egyszerűséget vélem kiolvasni. Ti vagytok a világ világossága. Hogy ahol én szeretek, ott Isten lakik. Ahol szeretet van, ott Isten van. Ahol nincsen szeretet, ott nincsen Isten. Hogy lehet, hogy a világ nagyon bonyolult. Biztos, hogy nagyon bonyolult. Idősebb testvérek se értik. Én sem értem. Már nem is annyira. Zavar, hogy nem értem. De azt értem, hogy ahol szeretet van, ott Isten van. És nekem erre kell törekedni. Nekem ez a lényeg. Ha ezekkel foglalkozunk, ha ezzel törődünk, ha ez lesz a fontos számunkra, akkor ott Isten nappaliában fogunk lakni, akkor ott Isten házában fogunk lakni. Isten ma erre hív bennünket vízkereszt ünnepén, hogy az ő fénye az legyen úgy vonzó számunkra, hogy mutasson nekünk otthont, találjunk otthonra Isten házában, találjunk otthonra az ő jelenlétében. És ez az első lépés, de a második is hasonló ehhez, hogy mutassunk otthont az otthontalanoknak, hogy mutassunk fényt azoknak, akiknek nincsen meg ez a ragyogásuk, mert nekünk kell megmutatni a fényt. Azoknak az embereknek, akik sötétségben vannak, ki képviselje a világban a fényt, hanem mi. Ez a mi feladatunk. Ámen. Imádkozzunk. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy a mai ünnepnapon, vízkereszt ünnepén a Te világosságod ragyog ránk. Az a világosság, amely bennünket is egyre beljebb hív az előszobából, behív a nappaliba, behív a belső szobába, ahol a mély dolgokról van szó, ahol életünkről van szó. Istenünk, add, hogy ebből a fényből tudjunk merítkezni az év további részében. És add, hogy meg tudjuk mutatni hozzátartozóinknak, családtagjainknak, környezetünknek azt, hogy a Te fényed az mindig érték, mindig szép és mindig jó, mindig táplál és mindig megvilágosít bennünket. Ehhez adj nekünk alkalmat, erőt, bátorságot. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.